Na, ha itt van a Bibliád, akkor Márk evangéliumához lapoz. Harmadik fejezet, első versétől olvassuk el az ötödikig. És ha nincs itt a Bibliád, vagy nem hoztad, akkor ki lesz vetítve. Úgyhogy tudod ott már is olvasni. Ha nem hoztad el a szemüvegedet, akkor... Nyisd ki a füledet. Okay. Egyszer Jézus ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy bénakezű férfi is. Más fordításokban azt is írja, hogy szárazkezű. Ekkor már gyanakodva lesték Jézust, hogy vajon szombaton is gyógyít-e, mert ürügyet kerestek rá, hogy vádolhassák. Jézus megszólította a bénakezű férfit. Állj ide a középre! Majd ezt kérdezte az összegyűltektől. A törvény szerint szombaton melyiket szabad? Jót tenni valakivel, vagy ártani neki? Mi a helyes? Megmenteni, vagy kioltani valakinek az életét? De senki sem válaszolt. Ekkor haragosan végignézett rajtuk, és sajnálta őket a szívük keménysége miatt. Majd a férfi felé fordult. Nyújtsd ki a kezedet, mondta neki. A beteg kinyújtotta a kezét, és azonnal meggyógyult. És a héten, itt a táborban, a témánk az a működő hit lesz. A hit, ami működik az életünkben. És erről szeretnék beszélni. Úgyhogy, Urunk, köszönjük neked ezt a hetet együtt, köszönjük az igédet, az igéd gazdagságát, a gondolataid sokaságát, és kérünk arra, hogy, és azért imádkozom, hogy az igéd, amit olvasunk, és amiről beszélünk, az végezze el a munkát a szíveinkben. És aztán annak rendje és módja szerint válaszoljunk is arra, amit mondasz nekünk. Amen. Amen. Úgyhogy most csak fordulj oda melletted ülőz, és mondd azt neki, hogy sok munka vár ránk. Sok munka vár ránk. Okay? Sok munka. Mert hallani fogjuk az igét, és aztán van nekünk is részünk abban, hogy ez az ige, az annak legyen gyümölcs az életünkben. Úgyhogy sok munka vár ránk. Sok munka vár ránk. Ja, sok munka vár ránk. A Márk evangéliumában két fejezeten belül, az egyik ez a harmadik, öt olyan esetet ír le, ahol Jézus konfrontációs helyzetbe kerül. Konfrontációs helyzet az, tehát találkoznak a különböző vélemények, tehát szembesítés. És azt látjuk Jézusnál, hogy neki nem csak a vigasztalás szolgálata volt meg, hanem a konfrontációs szolgálata is ott volt jócskán. Oké, tehát a vigasztalás és a konfrontáció, és ezt látom, hogy a Szent Szellemnek megvan mind a két szolgálata. Tehát ez nem az, hogyha valami konfrontációról van szó, akkor az valami emberi dolog, vagy az valami kemény dolog, hogyha meg utyulú-putyulú vigasztalás, meg tutuigatás van, akkor az Isten, hanem mind a kettő ott van. Mind a kettő ott van. Oké, tehát vigasztal, amikor mondjuk nehézségen megyünk keresztül. És ott van velünk is. Erőt ad, és ott van az oldalunkon, és irányt mutat, és vigasztal, és támogat. És aztán konfrontál, amikor mondjuk az én hibámból, vagy az éretlenségemből olyan dolgokba keverem magam, amivel ártok magamnak, ártok a környezetemben lévőknek, és Isten azt látja, hogy most szembesítenem kell őt. Különben nem csak magával szúr ki, hanem mindenki mással a környezetében. Úgyhogy, és az elhívása ennek a gyermekemnek az, hogy Krisztus képére formálódjon. Úgyhogy ha most tutuljgatom ebben és bátorítom a hülyeségben, akkor nem fog Krisztus képére formálódni. Úgyhogy konfrontálnom kell őt most ebben a szituációban, vagy ezen a területen, vagy azon a területen. Oké? Okay? Úgyhogy Jézus szolgálata sem sincs másképpen. Van, hogy vigasztal, van, hogy konfrontál. És itt, amit itt olvastunk, és ezek a fejezetek itt, tehát itt azért jócskán konfrontálta itt a tagokat, tehát a büszkéket igazából. Itt erről volt szó, büszkéket konfrontált. És ebben a szakaszban, amit olvastunk, a vallásos uralkodó kasztot konfrontálta. Aki a farizeusokat és az írástudókat. Őket konfrontálta, a büszkéket. És ha jól megnézed, hogy mi körül forogtak ezek a témák, mindig azt látod, hogy ez a szombatnap, ez valahogy így, hogy valahogy ezen akadtak fönn. Ezek a farizeusok. Ez a szombatnap valami nem stimmel ezzel. És fontos, hogy megértsük, hogy a szombat az mi, bár nem erről fog szólni az üzenet, csak nagyon röviden. A szombatnap az Isten ajándéka a zsidóknak. Ez volt a pihenés napja. Ezen a napon, a szombatnapon, a hatodik nap volt, vagyis a hetedik nap igazából, mert a vasárnap volt az első nap, de hogy ez a szombatnap volt az, amikor még mannát se kaptak. Oké, mannát se kaptak a pusztában. Mert azt mondta Isten, hogy bőven nektek elég az előtte lévő nap, a szombatnap előtti napon adok nektek kettőt, hogy szombaton ne gyere azzal a kifogással nekem, hogy hát a családról kell gondoskodni, meg ezt kell csinálni, meg amaz kell csinálni, úgyhogy nekem ezen a napon is dolgoznom kell. Nem, én megadom neked előtte a gondoskodást, hogy tudjál foglalkozni a kapcsolataiddal. Így, meg így. És erről szólt a szombat, egy ajándék volt. Egy ajándék. A szombat, a 10 parancsolatban a második parancsolat szól a szombatról, és ez az a parancsolat, ami egyébként a leghosszabban van kifejtve, ha megnézed. A legtöbbet, van olyan, hogy ne ölj, két szó. De a szombatnapról rengeteget ír. Mert ez a kapcsolatokról szól, a közösségről Istennel, és mindazokkal az emberekkel, akik fontosak számunkra. Oké? Úgyhogy, és e körül forogtak ezek az ipsék, és azt látjuk, hogy azt tették, amit mi is hajlamosak vagyunk tenni, hogy Isten ajándékát, amit kapunk, Istenünké tesszük. Tehát Isten megáld egy autóval, Istenemmé teszem. Isten megáld egy családdal, az Istenemmé teszem. Isten megáld egy gyerekkel, az Istenemmé válik. Isten megáld egy házzal, és az Istenemmé válik. Isten megáld egy munka lehetősége, és az Istenemmé válik. Ezt csinálja az ember. És Jézus ezt szerette volna egy kicsit kikerekíteni, hogy lássák meg, hogy ez a szombat, amit Isten ajándékként adott, hogy elfajult a kezükben. Oké? Okay? Úgyhogy azt látjuk ebben a részben, hogy itt van egy rendszer, ami nem működik. Tehát egy rendszert látunk, ami nem működik, egy működésképtelen rendszert. És tehát egy működésképtelen rendszert, tehát nem rendeltetésszerű használatban van, nem rendeltetésének megfelelően működik. És Jézus megjelenik, és Jézus jelenlétében ez kiderül. Hogy ez a rendszer, ez a vallásos rendszer, ez a templom rendszer, ez működésképtelen. Nem működik. Nem azt a célt szolgálja, amire ki lett találva. Úgyhogy ez egy kemény pillanat mindenki számára ott. És kérdésem van, hányan tűztétek ki célul, hogy formába hozzátok magatokat a nyárra? Hányatoknak sikerült? Oké, tehát az ember megérzi egy kicsit a tavasz illatát, márciusban mondjuk, és egyből arra gondol, hogy ó, a kockásos, ugye? De rég is volt, még mikor 3 éves voltam, talán. Vagy újszülöttként, vagy embrióként, édesanyám méhében. Ja. Azóta nem láttam. Kockás hasamat. Hát az emberek nekiállnak diétázni, nekiállnak sportolni, és van egy új trendi sport, az utóbbi években jött be, ezt úgy hívják, hogy funkcionális fitness. Funkcionális fitness. Funkcionális. Hallottátok már ezt? Funkcionális fitness. Ez egy új műfaj, mert a régen volt a fitness, általában azt, tehát rengeteg, mikor én is jártam a gyúróteremben, rengetegen csinált, úgy sportoltak csak, hogy ami látszik. Tehát így, erre gyúrtak sokat, meg azért, hogy legyen kocka has, meg mit tudom én, egy kis hát, és ezekre gyúrtak. És, de ha megkérted őket, hogy emeljenek föl egy súlyt, vagy valami, vagy kitartás kellett mondjuk valami területen, fociba, vagy bármiben, akkor nem volt a szervezetük képes arra, hogy használja azt az erőt, ami amúgy szemre láthatólag megvolt neki. De ez a funkcionális fitness, ennek az a célja, hogy azokat az izomcsoportokat, mélyizmokat, meg mindent megmozgassa, ami a valós élethez kell, hogy fölemelsz egy láda krumplit mondjuk, vagy lehajolsz, leviszed a szemetet, vagy takarítasz, vagy mit tudom én. Tehát azokat az izmokat mozgatja meg, és erősíti, és lazítja le, amik kellenek a mindennapi élethez. Tehát funkcionális, működőképes. És azt látom, hogy a szellemi életben is így van, hogy sokszor hívők hajlamosak vagyunk azokra a területekre gyúrni, ami látványos. Ugye, hogy hangosan imádkozunk, látványosan olvassuk a Bibliát, vagy hangosan a szavainkkal kimondjuk a dolgokat, hogy úgy látszódjunk, hogy mi nagyon a pályán vagyunk, a hit pályáján vagyunk, és lehet, hogy amikor benne vagyok egy próbában, akkor az egész így trutyi. Mert nem állja meg a helyét. Mert csak a látványra mentünk a szellemi életünkben. És ezért akarok ezen a héten erről a funkcionális hitről beszélni. Hogy az a hit legyen bennünk, és működjön bennünk, ami működik hétfőn. Működik kedden. Visszajön szerdán. És találkozol vele csütörtökön a munkahelyeden. És találkozol vele pénteken a házasságodban. Tehát, hogy visszajön minden területén az életünkben, és működik. Működik. Oké, tehát, és egyébként hoztam egy képet is. Ismeritek ezt az eszközt? Kettlebell. Láttunk már ilyet, igaz? Láttam már a Decathlonban is ilyeneket. Na, ez egy olyan eszköz, hogy ezzel az eggyel nyomorba lehet dönteni az életed. Oké, tehát lemennek az edzőterembe, és 68 gépet használnak, vagy otthon kialakítanak egy külön szobát, ahol 3-4-5 gép van, és hogy húzóckodógép, meg ilyen gép, meg olyan gép. Ezzel az egy súllyal képes vagy sokkal jobban formába hozni magad, mint bármilyen gyúróteremben, a rengeteg géppel. Oké, mert megvan a módja rá. Utána nézhetsz, kettlebell, úgy hívják, az a neve. És szellemi életben is így van, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy annyi minden kell ahhoz, hogy baromi szellemiek legyünk, és funkcionális hitünk legyen, tehát működőképes hitünk. Tehát kell a mély tudás, a sok ismeret a Bibliából, kell, hogy növekedjünk hitben, képeztetni kell magam, diplomák kellenek teológiából, meg kell lenni a felszerelés, ilyen konkordácia, olyan konkordácia, ilyen alkalmazás, olyan szoftver, görög, olasz, latin, héber, mindenféle biblia kell ahhoz, hogy működőképes hitem legyen. A pikulát. Jó? Pikulát. Ez nem csúnya szó, ez egy hangszer. Tehát nem. Van egy jó hírem. Elég egy igevers. Érted ezt? Egy darab igevers bőven elég. Bőven elég. Hogyha alkalmazni tudod azt az életedben, azt az egy igeverset, ha működésbe hozod azt az egy igeverset, nem elraktározod és memorizálod és vissza tudod mondani, hanem ha működésbe hozod. Úgyhogy csak mondjátok létszeres egymásnak, itt az ideje munkának. Gyerünk, mondjátok nyugodtan, itt az ideje munkának. Működésbe kell hozzuk Isten igéjét. Oké? Itt az idő, hogy dolgozzunk az igén. Itt az idő, hogy dolgozzunk az igén. Itt van az idő. Itt van az idő. És a mai témánk, a mai üzenet, az csak egy bevezető szeminárium ebben a témában. Holnap után, én négyszer fogok beszélni, és ebben a témában akarok, de én úgy látom, hogy annyi téma van ezzel kapcsolatosan, hogy ezt még otthon is fogjuk folytatni. Ja, nyár folyamán. Oké? Okay? Tehát a működő hit. Arról az a hit, ami nem csak tudás, nem csak ismeret, hanem képes erőt adni a szívednek. Nem nagy fejet, meg nagy feneket, ugye, hogy tudjál ülni, hogy nőhessen a fejed, hanem nagy szíved legyen. Nagy szíved legyen, ami képes befogadni, és aztán az a nagy szív tud szeretni, tud szolgálni, tud kiadni magából. Oké, tehát egy erő a szívnek. Az a hit, arról a hitről akarok beszélni, amit alkalmazni tudsz a valós életben. Úgyhogy ez csak egy kérdés, hogy hasznos-e az, amit csinálok, bár tudom, hogy mit fogtok rá válaszolni, de hogy hallottatok-e már olyat elhangozni a számból, ami segített nektek? Hallottad-e? Beszélek én sokszor hülyeséget is, de kaptatok már hasznos dolgokat, nem? Na, szeretném, ez most is így legyen. Tehát tudjátok használni otthon, a családodban, a házasságodban, a munkahelyeden, bárhol. És amiről beszélni fogok, tehát ezt nyugodtan prédikáljátok el, ahová mentek. Hogyha mentek valahová, és megkéne titeket, hogy tanítsatok, beszéljetek, ezt nyugodtan adjátok tovább. Egy az egyben nyugodtan úgy, ahogy én elmondtam. Tudom, ez úgy megy egyébként, hogy amikor először mondja valaki azt, amit valakitől hallott, akkor azt mondja, a pásztor azt mondta, hogy. Okay? Tehát ez így szokták először. De amikor másodszorra idézed, akkor azt mondja, hogy valaki azt mondta, hogy. És amikor a harmadszorra idézed, azt ugyanazt a mondatot, azt mondod, hogy mindig is azt szoktam mondani. Okay? De csak azt akarom mondani, hogy használd. Tehát én annyira örülök annak, amikor azt látom, hogy amit prédikáltam vasárnap, az előbukkan az életetekben hétfőn, vagy szerdán. Úgyhogy csak csináljátok. Hadd látogasson meg benneteket Isten igéje, az, amiről beszéltünk. Minden nap. Oké? Okay? Tehát, mert erről akarok beszélni. Felhasználhatóság. Működőképes dolgok. Ami hasznos, ami alkalmazható. És Jézus egy működő hitre ösztökél minket egy vallási rendszerben. Tehát itt van egy vallási rendszerben, és Jézus odaáll ezek elé, és ezen keresztül bennünket is megmutatja a vallási rendszernek a működésképtelenségét, és minket meg arra bátorít, hogy mi meg éljünk a működőképesbe. Oké, és ez az egész sztori, amit itt olvastunk, ez sokkal több, mint az, hogy egy ember keze meggyógyul. Ez nem erről szólt elsősorban. Tényleg nem. Nem. Ez egy rendszernek a szívéről szól. Egy rendszer szíve, ami működésképtelenné vált. Mert ahol emberek hűtlenül kezelik Isten ajándékát, elsikkasztják. Ott a hit eltűnik. A bizalom eltűnik. Úgyhogy sokféle módon használjuk ezt a szót, már lehet, hogy olyan sablonos is, vagy sokat nem jelent ez a hit szó. Tehát hallottuk már, azt mondják, hogy vakhited van, lehet, hogy már meg is vádoltak felőle. Vakhited van, más szóval idióta vagy. Ugye, tehát ez sokszor vakhit, ez ezt jelenti emberek számára. Vagy halljuk ezt, hogy mi egy hit alapokon nyugvó szervezet vagyunk, egyház, vagy egyesület, vagy bármi gyülekezet. Vagy használjuk ezt a kifejezést, hogy valaki elvesztette a hitét, vagy a hit embere, tudod, mint hogyha vannak magyarok, vannak cigányok, vannak timbuktújak, meg vannak hitesek, vagy mit tudom én, a hitemberek. Tehát mint ha ez valami népcsoport lenne. Tehát sokféle módon, vagy mondják, hogy legyen hited, vagy nagy hite van, vagy kis hite van, tehát sokféle módon használjuk, és igazából valahogy nincs is tisztában, nem vagyunk vele tisztában, hogy mit is jelent. De egy biztos, hogy a hit az nem egy formalitás. Mint ahogy ezekben a sok kifejezésben, amit most itt felsoroltam nektek, inkább a formalitást jelzi a hit. De a hit az nem formalitás, a hit az több, mint egy érzés. A hit az több, mint egy képlet. Oké? Okay? Ha valami egy képlet, akkor az nem hit. Ha valamit ki tudsz számolni egyenletben, és ott van egy végeredménye, és ki tudod számolni, és látod a végét, az nem hit. Az egyáltalán nem hit. Nem. Ha valamit meg tudsz magyarázni, az nem hit. Az nem hit. Ahhoz nem kell hit, amit meg tudsz magyarázni. Ahhoz kell hit, amit nem látsz a szemeddel. Ahhoz kell hit, amit nem értesz. Ahhoz kell hit. A hit például, hogy türelmesnek lenni egy csodával. Várni addig, amíg egy csoda meg nem történik. Hogyha vársz egy csodát valamilyen területen. És amíg meg nem érkezel, és Isten meg nem adja, az a türelem, az hit. Az hit. Oké, hit az, hogy aláveted magad valaminek, amit esetleg nem is értesz, hogy miért van az úgy, hogy van, nem érted teljesen, de alávetem magam. Úgyhogy a legjobb definíció a Bibliában az Zsidók 11.1. És felolvasom nektek. Hinni pedig azt jelenti, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. Oké, tehát bizonyosak vagyunk valamiben, amit látunk? Nem. Amit remélünk. A remélni szó az várni valamit, ami még nem történt meg. Aki hisz valamiben, az meg van győződve arról, hogy ez a dolog valóságosan létezik, annak ellenére, hogy nem látja. Hogy nem látja. Úgyhogy játszunk egy kicsit. Mondok szavakat, és mondjátok az ellenkezőjét, jó? Világosság? Nagyon ügyes, jók vagytok. Jó? Rossz. Wow. Hit? Hitetlenség, igen, aztán? Hit? Reménytelenség? Na, hit? Még? Ötlet? Bizalmatlanság. Bizalmatlanság. Ott, micsoda? Látás, aha. Jó. Nagyon érdekes, amikor ezen elgondolkozol. Lehet, hogy még nem is gondolkodtál rajta, hogy mi a hitnek az ellentétje, vagy... Tamás! Oké, figyelj, hajlamosak vagyunk arra, hogy azt gondoljuk, hogy amikor kételkedünk, akkor nem hiszünk. Oké? Mi? Hogy van ez? Balú, magyarázd már el! Na, ezért akarok erről tanítani. Oké? Tehát amikor kételkedünk, azt gondoljuk, hogy akkor nincs hitünk. Akkor nincs hitünk. Hú! Hogy a kétel jelenléte az életemben, az a hit hiányát jelenti. De figyeljetek, a hit ellentéte nem a kétel. Nem. A hit ellentéte az, hogy biztos vagy valamiben. A bizonyosság. A hit ellentéte. Az, hogy én biztos vagyok valamiben. A bizonyosság. Lehet, hogy furcsán hangzik, de ezt most szippantsátok be, jó? És tartsátok benn. Oké? Tartsátok bent. Mert ez olyan. Ez olyan. Oké? Oké, a hit ellentéte az, amikor mindent kitalálsz. Amikor mindent szépen megszervezel. Minden jól klappol, mert te összehoztad. Azért lépek, azért hozom meg ezt a döntést, mert előtte minden körülményem összejátszik arra, hogy meghozzam ezt a döntést. De ez nem hitben való élet. Azért tudok eljönni a táborba, mert minden passzol. Annyira klappol minden előtte. És hogyha valami nem klappol, akkor nem tudok jönni. De ez nem hit. Azt nem hit. Oké, és ezért mondom azt, hogy a hit ellentéte, az a bizonyosság. Figyelj, ha mindig mindent azért csinálsz, mert bizonyos vagy benne, nincs szükséged Istenre. Nincs szükséged Istenre. És pont ezért van az, hogy nem hagyod magad olyan területre vinni az életedben, ahol bizonytalanná válhatsz. Nem engeded. Istent nem engeded be arra a részre, mert ez neked amúgy is bizonytalan. Tudod, nem. Pedig Isten azért akar ilyen helyekre vinni, hogy használd, hogy gyakorold a hited. Oké? És hogyha nem kerülsz ilyen helyzetekben, nem fogod megtapasztalni azt, hogy milyen gyakorolni a hitet. Milyen akkor, amikor működik a hit. Nem az, hogy te zengsz a hitről, mert minden klappol, hanem amikor nem klappolnak a dolgok, de te mégis mész. Habár nem működnek a dolgok, vagy nem. De megyek. És ilyenkor tapasztaljuk meg, hogy a hitünk működik. Mitől meg tudjuk fosztani magunkat? Hihetetlen. És pont ezért van szükségünk kihívásokra. És pont ezért lehet az, hogy tele vagy kételjel, kételkedéssel, és mégis hitben működsz. Ez hihetetlen. Hogy működik a hited, miközben kételkedsz. Mert a hit az nem az, amikor biztos vagy dolgokban. És a hit nem is egy érzés. Nem egy érzés. Hogy most... Tehát nem kell érezzek hitet, hogy higgyek. Nem kell libabőr, hogy hitben működjek. Nem kell. Nem kell. Nem kell boldognak lennem ahhoz, hogy hálás legyek. Hogy nagyra értékeljek dolgokat. Hogy nagyra értékeljem Isten munkáját az életemben. Úgyhogy mondjátok, légy szíves egymásnak, hogy van hitem. Van hitem a vihar közepén is. Csak mondjátok, valljátok meg egymásnak. Én azért csinálom ezt, hogy bátran legyen hitbeli megvallásunk egymásnak. Ha máskor nem, legalább Isten tiszteleten egymás felé fordítalak benneteket, és mondjátok egymásnak, jó? Férje, feleségnek, nyugodtan, vagy egymásnak. Egymásnak, aki ott ül melletted, mögötted. Tudod, tehát, hogy van hitem. Hogy van hitem. Valljuk meg bátran, hogy van hitem. Van hitem. Nem baj, ha esik az eső. Nem baj. Nem. A hit az, hogy legyen bármilyen idő azon a tengeren. Rendben van. Van hitem, ami működik. Oké? Legyen, én át fogok kérni oda a túloldalra, amikor Jézussal mész a hajóban. Van hitem. Mert át fogok kérni, mert Jézus ott van a hajómban. Ja. Úgyhogy mire van a hit? És öt szavunk van mára, erről szeretnék egy kicsit beszélni, öt szó. Mire van a hit? Ugye azzal kezdte, hogy bizonyosak vagyunk abban, amit remélünk. A hitünk tárgya. Az első gondolatunk, a hitünk tárgya. Oké, tárgy. A hitnek mindig van tárgya. Mindig. Egy edző mindig azt kérdezi először, amikor lemész az edzésre, mi a célod, apukám? Mit szeretné elérni? Miért csináld ezt az egészet? Miért vagy itt? Tudod, mire gyúrsz? Mire edzel? Miért vagy a csapatban? Mi a célod? Tudod, mit akarsz? A nász útra gyúrsz? És aztán visszahízod? Vagy életstílust akarsz változtatni? Mert én is úgy fogok veled foglalkozni. Vagy én is olyasmit fogok tenni eléd, vagy úgy fogok segíteni neked, ami a célod. Oké, a hitnek mindig van tárgya. És ebben a Márk 3-ban van háromféle embercsoport. Az egyik, ez a farizeusok. Ők hozták létre a koruk fitnessét, a vallásoskodást. Aztán ott van Jézus, aki gyógyítani ment a templomba, a zsinagógába, és ott van a beteg, aki gyógyulni ment. Oké? Tehát vannak a fitnessesek, akik csinálnak valamit, ami nem működik. Van Jézus, aki gyógyítani ment, és van a beteg, aki gyógyulni ment. És a második vers azt mondja, gyanakodva lesték Jézust, hogy vajon szombaton is gyógyít-e. Oké, tehát Jézus kereste a lehetőséget, hogy gyógyíthasson, mert ő ezért ment. A farizeusok meg mit? Keresték a lehetőséget, hogy beleköthessenek. És tudod, a hitünk tárgya. Mit keresel? Például, mit keresel, amikor eljössz a gyülekezetbe? Eljössz a közösségünkbe? Tudod, mit? Egyszerűen nem értek sokszor embereket. Ez talán nem is ránk vonatkozik, amit most mondok. De hogy vannak emberek, akik azért jönnek, hogy beleköthessenek dolgokba. Tehát mondjuk találkoztam ilyen a gyülingbe, de ez olyanok, hogy egyszer megjelent, és aztán azt hiszi, hogy ő Don Quixote, és itt mindent meg fog változtatni, az első alkalmon már rendbe rak. leültet egy kávé mellett, Isten tisztelt után, és akkor elmondja, hogy mit, hogy csináltam, és jól. És akkor mondtam, hogy tudod, merre van az ajtó. És akkor, na mindegy, tehát hogy miért? Miért? Tehát, miért? Tudod, miért olvassa valaki a blogomat, hogyha kötekedést akar írni mindig? Vagy miért olvas minket a Facebookon, hogyha mindig csak negatív kommenteket rak a Facebookra? Felénk, akkor minek olvas? Tehát mi a hitetárgya, ugyanúgy, hogy ezek a farizeusok is jöttek, hogy kötekedhessenek. Tehát jönnek lecsekkolni Jézust, és tudod, egyszerűen nem értem, hogy lehet célja valakinek az, hogy a másiknak a bukását kívánja. És keresse az indokot arra, hogy aztán leleplezze a nagy lebukást. Oké? Okay? De ez egy valóságos dolog. Vannak embereknek, akiknek hamis tárgya van a hitének. Tehát nem jó a tárgya a hitének. És ez az, amikor a hitük tárgya embereknek kitaszító és nem befogadó. Úgyhogy ez, amikor az ember teljesen félre használja a hitét. És nem arra használja, mire Isten adta. Ja. Érdekes, itt ebben a helyzetben is, itt a bénával, meg Jézus és a fitness fiúk, hogy tehát meg lehet mondani, hogy mikor nem működik egy gyülekezet. Amikor azt látod, hogy nem nyúlnak ki emberek felé, hanem csak belterjes. Csak maguk felé nyúlik a kezük. De mások felé nem nyúlik a kezük. És akkor lehet tudni, hogy ott valami nincs rendben. Mert ott volt a béna kezű a templomban. Ő nem tud kinyúlni, ugye? Mert béna a keze. És ott vannak a fitnessesek, a farizeusok. Az FF, farizeus fitness. Az új brand. Ez a Tesco-s márka, igen. Farizeus, fitness farizeus. Akik meg ki tudnának, de nem nyúlnak ki. Mert nem a beteggel foglalkoztak, hanem hogy Jézust beégessék. Érted? Érted? És hihetetlen. Nem tudom, melyik a rosszabb. Hogy van valaki a gyűlőben, aki nem tud kinyúlni még, és aztán vannak azok, akik ki tudnak, csak nem nyúlnak. Nyilván ott a válasz a kérdésben, de hogy Jézus most ebben a helyzetben konfrontálja ezt a rossz rendszert. És leleplezi számukra, hogy gyerekek, mi a tárgya, a célja a hiteteknek? Nem működik. Amit csináltak, az nem működik. Mert a beteg beteg maradt, a beteggel nem törődtök, és Jézus, aki a dicsőség mindig, mindenhol, mindenkor, mindenben, őt meg ki akarjátok nyírni, és kerestek az okot, hogy tudjátok kinyírni. Tehát itt, és Istenre appelláltok, mint hitetek tárgya elvileg. Tehát Isten nevében csináljátok ezt az egészet. Tehát totál gáz az egész. Oké, tehát, és igen, tehát ez akár meg tud jelenni az életünkben is. Tehát, hogy van akinek a hiteinek, van, hogy a hitet célja, az csak annyi, hogy jó legyen neked. Jó legyen a családodnak, jó legyen a feleségednek, a férjednek, az unokádnak, a gyerekednek, jó legyen a munkádat, áldja meg az Isten, mindenedet áldja. Uram, áld meg mindenemet. Mindenemet áld meg, Uram. Oké? De, mikor kérted Istent utoljára úgy, hogyha ő arra válaszolna, akkor kényelmetlenségbe kerülni? Oké, mikor kérted, még egyszer elmondom. Mikor kérted Istent utoljára úgy, hogyha ő arra válaszolna, akkor kényelmetlenségbe kerülnie. Mert az nem rólad szólna. Általában azokat a dolgokat kérjük, ami számunkra, annak hatása az számunkra jó lesz, és kényelmes lesz. Mert rólunk szól. Oké, mi a hitünk tárgya? Eljövünk a gyülekezetbe, hogy vizsgálgassuk egymást, vagy a pásztort, vagy az üzenetet? Hú, hát ez volt valami fényes ma. Na jó, reméljük jövő héten majd jobban hall az Úrtól. Vagy, tudod, remélem, hogy lesz majd egy másik dicsőítésvezető is majd a következő években, mert tudod, mit tudom én miért. Csak megy a bírálgatás, vagy a méricskélés, és hogy ez így jó, nem jó, amúgy jó. De hogy tudod, mi a hitünk tárgya? Ez sokat számít, hogy mi a hitem tárgya. Oké, és, de tovább megyünk a gondolatokban, mert a következő szavunk az az esemény. Mert hogy ez egy konkrét eseményhez kötődik, ez az egész sztori. A szombatnapi eseményhez. Oké, a szombatnap. Tehát a szombatnapjához köthető ez az egész történet. Ami nyilván azért lett megalkotva a szombatnap Isten által, hogy az áldás legyen, pihenés legyen, rekreáció legyen az embereknek, Isten népének. Tehát áldásként kapták. De mivel tárgyát ették, ezért elferdült az egész. És mivel tárgyát ették a szombatot, ezért Istent is személytelenné tették. Mert nem Istennel való kapcsolatról szólt a szombat, hanem a szombat imádatáról. És Jézus pedig ott van ebben a rendszer, és próbálja őket emlékeztetni, hogy a szombat az áldásra van. A szombat az egy jó alkalom a gyógyulásra, a gyógyításra, az áldásra. És a negyedik vers azt mondja, majd ezt kérdezte az összegyűltektől, a törvény szerint szombaton melyiket szabad? Jót tenni valakivel, vagy ártani neki? Mi a helyes? Megmenteni, vagy kioltani valakinek az életét? De senki nem válaszolt. Zipit volt. Cipzár behúzva. Csöndben volt mindenki. Lapítottak. Úgy. Úgyhogy... És az a röhely az egészben, hogy Jézus pontosan tudta, hogy mi fog történni. Pontosan tudta, hogy ő ebbe a helyzetbe lép bele. Jézus várhatott volna a következő napig is. Csak hogy ne legyen botrány. Igaz? Az az elszáradt bénakezű férfi is kibírt volna még egy napot. Hiszen évtizedeket ért le bénakézzel. És akkor nincs botrány az egyházban. Nem konfrontál. Akkor tiszteletben tartjuk a fitness fiúkat. Oké? Okay. De nem. Jézus harcolni ment. Jézus konfrontálódni ment. Oké? Okay. Tehát Jézusnak ez volt a célja. Ő nem akart még egy napot várni, ő azon a napon akarta csinálni, amikor nem szabadott dolgozni. Hogy megmutassa nekik, hogy amit csinálnak, az nem működik. Nem működik. Úgyhogy használta ezt az alkalmat, használt egy eseményt arra, hogy konfrontálja a helyzetüket. Konfrontálja a rendszerüket. Oké? Okay. És azt látom a saját életünkben is, magában elsősorban, hogy sokszor, sőt, talán lehet, hogy majdnem mindig szituációsan látjuk Istent az életünkben. Jön egy helyzet, és akarunk egy választ rá Istennel. Van egy másik helyzet, és akarunk egy választ Istentől, vagy valamit, hogy tegyen. Ha történik egy esemény, akkor hálát adunk azért. Tehát szituációk mentén találkozunk Istennel. Eseményeknek kell történnie. Oké? Okay? És mivel ezt csináljuk, sokszor tehát az van, hogy Isten egy eszközünk arra, akit úgy szeretnénk használni az életünkben, hogy rakjon rendbe dolgokat az életünkben. Tehát egy droid, vagy mit tudom én. Tehát, és sokszor akár így vezetjük a gyülekezetet is. Hogy valami gond felüti a fejét, és reagálunk rá, és megoldjuk. Ez egy bizonyos módon ez rendben van, főleg egy kis gyülekezetben, vagy ha egy gyülekezet egy helyszínen van. De amikor már több helyszínen vagy, mint gyülekezet, több gyülekezet van, onnantól kezdve már nem tudsz minden egyes szituációval külön bánni, hanem a rendszert kell megváltoztatni. A rendszeren tudsz változtatni. És hogyha a rendszeren változtatsz, akkor az változtat mindenen, amire hatással van. És ezt csinálta itt Jézus is, hogy a rendszeren akart változtatni. És... Tudod, Isten olyan helyre visz téged, ahol már nem helyzetet akar kezelni az életedben. Dehogy. Nem azt akar, hogy újra meg újra kezelje a helyzetedet. Nem. Ő a működésképtelen rendszert akarja helyre rakni az életedben. Azokat a rendszereket, ami nem működik. Ami miatt egyébként újra meg újra olyan helyzetbe kerülsz, ahol kéred az ő segítségét, hogy segíts. És közben Jézus látja, hogy ez rendszerhiba, de mi meg, igen, mi meg mindig a végkifejletnél kiáltunk Istenhez, akkor keressük őt, hogy segítsen, de közben az alaprendszer az nem működik. Ez, mint tudom én, egy pénzügyekben. Mindig akkor kiáltok Istenhez, amikor elfogy. Közben a rendszer, ami alapján működik az életemben a pénzügyem, az abszolút nem jó, és nem Isten szerint való. De abban nem engedem be Istent, hanem csak akkor, amikor már elfogyott a lóvé. Vagy amikor vész van, és kéne vésztartalék. És nincs. Oké? És Isten belép, mert ő rendszert akar változtatni. Ami miatt folyton oda megyünk Istenhez, a rossz végeredmény miatt. Ja, de hogy... És mit csinál Isten? Létrehoz egy másik eseményt, amin keresztül ő belép az életünkbe. Egy kihívást, egy nehézséget, akár egy tragédiát, amikor ott van egy rendszerhiba, és nem hallunk, vagy nem halljuk őt, vagy a rendszer miatt már süketek vagyunk, akkor tényleg beletesz olyan helyzetekbe, és olyan eseményeket enged. Belerondít a rendszerünkbe. Tényleg jó szóra, hogy belerondít a rendszerünkbe. Azáltal, hogy létrehoz egy helyzetet, egy eseményt. És azt mondja Jézus, én dolgozni fogok azon a napon, amikor nem szabadna. Csak azért, hogy ezek a szerencsétlenek felkapják a fejüket, és végre bemenjen az, amit én szeretnék nekik mondani. Oké? Hogy megmutassam nekik azt, hogy amit csinálnak, az nem működik. És ha ezt meg tudjuk együtt csinálni, és ők figyelnek rám, és hallgatnak rám, akkor meg tudjuk változtatni a rendszert. Oké, úgyhogy ott van ez a különleges alkalom. Ők meg mit mondanak? Ez nem a gyógyítás napja. Nem. Itt nem dolgozunk. Nem. És miért gondolkodtak így? Azért, mert a hitük dobozokban volt. És nagyon nehéz, de dobozolt hit. Láttál már dobozolt hitet? Találkoztál már dobozolt hittel? Mindig is így csináltuk. Nem változtatunk rajta. Mindig is így csináltuk, ez az, hogy nem hitben csinálunk semmit. Mert mindig is így csináltuk. Kész. Innentől kezdve ebben biztosak vagyunk, hogy így fogjuk csinálni. Vagy tudod, a hitem magánügy, ez is egy doboz, a hitem magánügy. Szerintem meg nem magánügy a hited. Tudod miért? Mert a hited meghatározza, hogy hogy viselkedsz másokkal is. Hogy hogyan dolgozol. Hogy hogyan képviseled Jézust. Úgyhogy a hit az nem magánügy. Nagyon is köze van mindenki máshoz körülötted. Hogy te hogyan gondolkodsz, és miben. Az életed tükrözi a hited. Oké? Vagy egy másik doboz. Van hitem? Van. Hát gyülekezetben nőttem fel. Mondhatja majd ezt Flóra. Vagy Hanna. Tehát gyülekezetben nőttünk fel. Fater, muter, vitt. Tudod. De csajok, a hit az nem családi örökség. Nem. A működő hit az nem. Az nem. Ezt nem lehet örökölni, ezt nem lehet áttanulni, vagy nem. Úgyhogy egy jó kérdés. Mit tett a hited mostanában? Mert vannak családi örökségeink. Ugye, mit tudom én, a nagymamától örökölt, herendi készlet. Csak húsvétkor meg karácsonykor szeded elő, vagy kétszer-háromszor egy évben. De ez nem működő. Ez nem mindennapi. Ez csak alkalmanként, bizonyos eseményeken szedem elő. Különleges eseményeken. Ilyen a hited? Hogy csak különleges eseményeken jön elő? A hit, ez nem ilyen. Nem. Vagy csak krízis helyzetben jön elő a hitem? Mikor rossz hír jön a dokitól? Figyelj, én nem ilyen hitet akarok. És nem ilyen hitet akarom számotokra se. Tudod, milyen hitet akarok? Papírtányér hitet. Papírtányér hitet. Ami ma jó, de holnap is kell egy. És ma reggelre, jó, elhasználtuk, ezt meg ki kell dobni. De délben, amikor megint eszem, vagy jön a helyzet, akkor megint kell egy. Én egy ilyen hitet akarok, amit minden nap tudok használni. És újra-újra is eldobhatom, mert az már nem jó. Nem. Tehát én papírtányér hitet, ami kibírja a hétfőt. És visszaköszön kedden, megállja a helyét szerdán. Jön velem dolgozni csütörtökön. Ott van velem a családomban pénteken. Küzd velem. Oké, én ilyen hitet akarok, ami ott áll velem még szombaton is. Minden napon. Egy legyűrhetetlen hitet, amit minden helyzetben lehet használni. Amikor a barátaimmal vagyok, akik kísértésbe próbálnak vinni, amikor a dugóban vagyok, amikor elgurult a gyógyszerem. Oké? Minden nap. Amikor fent vagyok, amikor lent vagyok. Egy olyan hitet akarok, ami működik, nem csak a különleges alkalmakon, nem csak a különleges eseményeken, hanem teljes időben akarok bízni Istenben. Oké, tehát működő hitről beszélünk. Az élet kis dolgaiban működő hit, amit nem befolyásol az, hogy mi lesz a végkifejlet, Péter. Ez a harmadik gondolatunk. Egy olyan hit, ami csinálom, akármi legyen is a vége. Oké? Csinálom, akármi legyen is a vége. Sokszor azért nem találkozunk egy idő után emberekkel már, és nem jönnek, mert egy végkifejlet miatt kezdtek el közénk járni, akár. Vagy Istennel. Jövök, hogy rendbe rakja Isten az anyagi életemet. Jövök, hogy Isten rendbe rakja a házasságomat. Jövök, hogy ez legyen. Jövök, hogy az legyen. És amikor nem jön össze, ez az Isten egy gané Isten. Ez egy szemét. Ez nem. És itt két végkifejlet van. Hagyj beszéljek a végkifejletre egy kicsit. Két végkifejlet van. Az egyik az, hogy az ember meggyógyul. Oké, ez egyik végkifejlet. Az ember meggyógyul. És a másik a hatodik versben van, ahol azt mondja, a farizeusok ekkor kimentek a zsinagógából, és azonnal tanakodni kezdtek a Heródes pártiakkal, nagy ellenségük, de ugye az ellenségem ellenséggel, hogy milyen úton, módon lehetne Jézust kivégeztetni. Oké, tehát már ki akarják nyírni. Oké, egy esemény, két végkifejlet. Egy esemény, két végkifejlet. Egyik végkifejlet a beteg számára, egy másik végkifejlet a farizeusoknak. És figyelj, figyelj! Ha a hited a végkifejleten múlik, akkor előbb vagy utóbb el fogod veszíteni a hitedet. Ha neked van egy végkifejleted, amit ragaszkodsz, hogy csak ez lehet, akkor előbb vagy utóbb el fogod veszíteni a hited. Csak idő kérdése. Oké? Okay. Peti Kata. Yeah. Tudod, ha egy bizonyos módon kell végződjön a történetetek, hogy sokáig éljetek, akkor itt lennétek, vagy mi lenne, vagy hogy lenne? Tehát ezen gondolkodtam. Hogy mit kerestek itt? Hogy minden napotok bizonytalan. És felnézek rátok. Mert nem tudjátok, hogy mikor mondja fel a szolgálatot a vese, amit kaptatok. És hogyha fölmondja a szolgálatot, akkor kaptok-e újat? És hogy... Ja, tehát, hogy miért vagytok a gyülekezetben? Miért jönnétek ide, mikor nektek a végkifejlet az folyamatosan bizonytalan? Értitek? Miért tudja valaki a kerekes székből dicsérni Istent? Miért? Mikor a hite nem képes arra, hogy járjon. De nem kell. És tudod, amikor ezen gondolkodtam, arra a következtetésre jutottam, hogy Peti és Kata, nektek valami másféle hitetek van. Olyan hitetek van, ami nem a végkifejleten múlik. Hanem itt vagytok. Mindegy, hogy Isten hány napot ad, vagy hogy működik az egészségetek. De itt vagytok. Nektek működő hitetek van. Egy jó példa számunkra. Abszolút. Tudod, hit, ami működik akkor is, amikor a tested nem. Hit, ami működik még akkor is, amikor a helyzet nem túl rózsás. Mikor nem tudod azt, hogy mi a következő lépés. Ja. És ezt a hitet keresi Jézus. És ezért a hitért tárta ki a karját a kereszten. Mert azt akarta, hogy ezt a hitet éljétek. Hogy amikor minden bizonytalan, akkor is csak tudjátok, hogy minden rendben van. Ez a hit tartott ki péntek tragédiájától a vasárnap dicsőségéig. Ja, hit, ami működik. A hit, ami nem háborúzik. A hit, ami nem adja fel. A hit, ami belead mindent. Belead mindent. Akármilyen kevés is legyen az a minden. Ja. Tehát van-e valakinek itt hite? Van-e hited? Egy stabil hited? Egy erős hited? Ami inkább stabil? Ja, igazi hit, szilárd, megrendíthetetlen hit. Mert a végkifejlet az nem hit. Hogy majd akkor hiszek, ha meggyógyulok. Ha akkor hiszek, ha majd ez lesz, ha az lesz. Ha a hitem nem a végkifejletre vár. Nem. Nem a végkifejleten alapszik, hanem a kilátásaimon. A kilátásaimon. A hitem inkább egy kilátás. Hogy van kilátásom az életre. A hit miatt. Habár a körülményeim, a helyzetem, az állapotom nem, de a hitem miatt. Látás által nagyon nehéz és kudarc az egész, de a hitem miatt én látom a nem látható valóságot. Tehát van látásom. Kilátásom. Van kilátásom. Olyan kilátástalan a helyzetem. Ugye szoktuk mondani. Kilátástalan. De nem. A hitem miatt most már másképp láthatom a helyzeteket. Másképp. Másképp, mint a hitem nélkül. És a hitem viszont nem garantálja a végkifejletet. Nem. Tehát például van hitem, és mégis beteg maradok. Tehát van hitem, és meghalok rákba. Van hitem, és a lányom vagy a fiam mégsem tisztel jobban. És nem áll helyre a kapcsolatom vele, mondjuk. Tehát van hitem, és a házasságom még mindig ugyanúgy néz ki, mint 10, 20, 30 évvel ezelőtt, mielőtt még a hitem meg lett volna. Oké, a hitem nem a végkifejletnek a rabja. Nem. A hitem képessé tesz arra, hogy bármi legyen is a végkifejlet, jöhet. 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 Legyen az pokol, legyen az tűzvész, legyen az áradás. Most az élet helyzetekre mondom. Tehát, hogy halál, vagy élet, vagy fejedelemségek, vagy, emlékeztek Róma 8? Semmi nem állhat közénk. Semmi nem választhat el Isten szeretetétől. Erről a hitről beszélünk. Úgyhogy a hitem kilátást ad. Képessé tesz arra, hogy másként lássam a helyzeteket. Képessé tesz arra, hogy megbocsátást lássak ott, ahol emberek sértést látnak. Ott én megbocsátást láthatok. Mert a hit szerint látom a világot. Egy működő hit. És mindegy, hogy alakul a dolog. Isten, én dicsérni foglak. Dicsérni foglak. Minden dicsőség a tiéd. Figyelj, Ábrahám. Gyere ki a sátradból. Gyere ki a sátradból, Ábrahám. Nézd már meg a csillagokat. Számold meg. Ábrahám, gyere már. Gyere ki. Annyira csak a sátrad plafonját nézegeted. A saját álmaidat rajzolgatod belőle. Matricán meg posztereket raksz ki. És azt nézegeted. De gyere már ki a sátradból. Nézd már meg, hogy mik az én csillagaim és terveim az életedre. A te kis sátrad annyira kicsi. Látnod kell, hogy én mit készítek neked. És ha nem jössz ki a sátradból, abból a szűk helyről, akkor elvéted a lehetőségeket, Ábrahám. Azokat, amiket én adok neked. Túl elfoglalt vagy a sátradban a fájdalmaddal, a sértődéseddel, a dolgaiddal, a kudarcaiddal, a saját kis problémáiddal. De figyelj, a hited képessé tesz téged arra, hogy meglásd egy tenyérnyi felhőt, és azt mondod, hogy itt Zuhé lesz. És majd fogunk még erről beszélni. De ránézel egy tenyérnyi felhőre, és azt mondod, itt rengeteg eső lesz. Ez hit. Úgyhogy kérdezd már meg a melletted ülőt, hol van a hited? Gyerünk, kérdezd meg, hol van a hited? Megvan? Hol van a hited? Mert a hit az a dolog, ugye? Amit ott olvastunk, hogy tehát ez nem egy gondolkodásmód. A hit az egy cselekvések sorozata. Ami majd befolyásolja a gondolkodásmódodat. A hit egy cselekvések sorozata, ami megváltoztatja a gondolkodásmódodat. És akkor van még egy szavunk, a parancs. Ugye a történet vége. A parancs. Mert Jézus parancsot ad ennek a férfinak, ami lehet, hogy furcsának tűnik. Lehet. Lehet még kegyetlennek is. De most arról a hitről beszélünk, ami képessé tesz a lehetetlenre. Oké? Az a hit, ami hisz Istenben annyira, hogy ez már irreális. Erről a hitről beszélünk. A fickónak, ennek a betegnek ki kellett állni a középre. És ez volt az ő első lépése Jézussal, hogy kiálltod a középre. Az első lépése az emberek elé ment, hogy felvállalja azt, aki ő. És szerintem ezek az emberek még nem is tudták, hogy ez egy bénakezű férfi. Mindjárt elmondom miért. Tehát ennek a fickónak ki kellett állni az emberek elé. Azok az emberek elé, akik később, mivel kiderült, hogy béna kezű, tehát ítélgették. Ítélgették őt. Ki kellett, tehát, és totál félreértették ezek a fitness fiúk az egész helyzetet. Tehát totálisan félreértették. Tehát, és ez egy jó kérdés számunkra, hogy van-e hitem, hogy kiálljak emberek elé? Úgy értem, nem az, hogy kiállj ide, és akkor szólj, csak hogy kiálljak. A hit életemmel emberek elé. Hogy felvállaljam az élet helyzeteket hittel. Amikor emberek hit nélkül teljesen másképp látják, és más tanácsot adnának, és mást várnak tőletek. Ti pedig ott álltok a helyzetben, talán ugyanazzal a körülménye, mint a másik van, de ott van benned is a hit, és másképp látod, mert más a kilátásod. És felmerjük-e vállalni? Hogy azt mondjuk, hogy nyíltan, hogy én a hit embere vagyok. És nem félek, nem szégyellem Istent az életemben, hogy azonosítsanak ő vele. Én nem szégyellem azt, hogy én tudok optimista lenni ebben a helyzetben. Nem szégyellem magam. Nem szégyellem magam azért, mert nem idomulok ehhez a világrendszerhez. Nem. Van hitem kiállni Jézusért, a gyülekezetért. Ja. És az 5. vers azt mondja, ekkor haragosan végignézett rajtuk Jézus, a fitness fiúkon, és sajnálta őket a szívük keménysége miatt. Majd a férfi felé fordult, és azt mondta, nyújtsd ki a kezedet. A beteg kinyújtotta a kezét, és azonnal meggyógyult. Kétféle állapotú ember volt ott. Az elszáradt kezű, vagy bénakezű, és a kemény szívű. És melyik a rosszabb, nem tudom. A kemény szív. De tulajdonképpen a béna ember keze, ez az elszáradt béna kéz, ez egy kicsit a képe a kemény szívnek. A kemény szívnek a képe. És ez a tünet, hogy béna kéz, vagy elszáradt kéz, ez leleplezte a szívük állapotát. És Jézus igazából mind a kettőt konfrontálta. A rendszert, de konfrontálta a férfit a béna kezével is. Hogy vállalt fel a béna kezedet. Vállalt fel a béna kezedet. Mert figyelj, azt mondta neki Jézus, a parancs ez volt. Állj ki középre, és nyújtsd ki a kezed. Emlékeztek, hogy volt még a Pult utcai gyüliben egy srác, akinek le volt vágva a keze. Hogy hordta? Mindig el volt takarva, zsebre volt téve, és mindent jól tudott csinálni a másik kezével. Ha kezet fogtál vele, azt nyújtotta, amelyik épp volt. Tehát ha nagyon nem is figyelsz oda, és felületes a kapcsolatod vele, észre sem veszed. Mert ő nagyon jól tudja rejtegetni. Mert ő is szégyelli azt a kezet. Oké? Tehát valószínűleg ez a férfi is itt a történetben eldugva tartotta a kezét. Mert ugye, ha az egyik el van szárad, a másik még jó. Ha az egyik béna, a másik még jó. És Jézus nem mondta, hogy melyik kezemet nyújtsam ki, csak azt mondta, hogy nyújtsd ki a kezedet. Hát melyiket fogom neki odaadni? A varázsló kezemet, amelyik működik. Nem? Mi ezt mutogatjuk Jézusnak mindig. Ami működik nekünk. Ami szép, ami jó. Nem merjük ezt oda tenni, hanem a jót. Azt tesszük oda Jézushoz. Az egészségeset nyújtjuk ki. Szia, örülök, hogy találkoztunk. És akkor nyújtom a jó kezemet, az egészséges kezemet. Igen. És Jézus azt mondja, nem ezt kérem. Amaszt. Nekem ne ezt hozd, hanem azt add ide nekem, ami nem működik. Én ezt a kezet akarom, ami nem működik. És Jézus nem azért hozott el titeket idén a táborba, hogy azt simogassátok, meg melengessétek, ami működik. Hanem azért tudtatok eljönni, hogy Isten kezelésbe vegye azt, ami nem működik. És tudjon gyógyulást hozni ott, ami nem működik. És tudjon változást hozni ott, ami nem működik. Azt a részét az életednek. És Jézus sajnálta őket a szívük keménysége miatt. Mert csak ennyit láttak az egészben, hogy ezt nem szabad, mit nem szabad. És nem volt könyörületesség. Ítélgették a másikat. Megmondták, hogy ez jó a másikban, az nem jó a másikban. Emberi szabályokon járt az agyuk, hogy mi a hiba. És Jézus sajnálta őket, mert hát ez mi? Ez mi? Úgyhogy meggyógyította a kezét. És meggyógyította a kezét. Ez hihetetlen. És a fickó kinyújtotta azt. Jézus meggyógyította, és kinyújtotta a kezét. Így történt? Nem. De mi szeretnénk, ha így működne, nem? Hogy előbb meggyógyít, és akkor mi megmutatjuk, hogy Jézus meggyógyította. Mi nagyon szeretnénk, ha így működnének a dolgok, igaz? De nem ez történt. A hit az nem így működik. A hitnek más a sorrendje. Nézd csak. Jézus olyasmire parancsolja őt, amire képtelen. Hogy nyújtsd ki. Nyújtsd ki, a béna kezed nyújtsd ki. A béna kezed nyújtsd ki, amit nem tudsz kinyújtani. És a hit az mindig olyasmire parancsol téged, amire nem vagy képes. Amire sosem voltál képes. Olyasmire parancsolt téged, amire megparancsoltad saját magad, hogy nem vagy képes rá. Mert sajnos ez van. Hogy annyira belefásulunk, a nem vagyunk képes rá, hogy beleparancsoljuk magunkat, hogy nem vagyunk képes rá. És ezért nem is tesszük ezeket a dolgokat. Bele sem megyünk. De a hit meg mit csinál? Győztesnek szólít. Ott, ahol te nem tudod kinyújtani a kezed, hogy azt mondja, nyújtsd ki, Te győztes vagy, azon a területen is. Győztes vagy. Pedig te csak a veszteséget ismered ezen a területen. De Jézus győztesnek hív. És tudod, mihez kezdesz ezzel? Jézus azt mondja, nyújtsd ki a kezed, te meg dugdosod. Azt remélve, hogy remélem senki nem látja. Remélem senki nem veszi észre a hiányosságomat. És egyébként az is egy fontos részlet, hogy egy ilyen béna száraz kezűt gyógyított. Mert ha a lába lett volna elszáradva, vagy a lába lett volna béna, akkor erre mindenki tudott volna. Oké, de egy béna kezet marha jól lehet leplezni. Azt lehet leplezni. Oké, ha béna lett volna a lába, akkor ágyon hozták volna be. De ő bejött. Ha vak lett volna, akkor... Tehát nyilvánvaló lett volna bármi más, de béna kéz nem nyilvánvaló annyira. Ezt lehet rejtegetni. Oké, úgyhogy most olyan dolgokra gondoljunk, amit könnyű rejtegetni. Mik lehetnek, tudod? És el vagy velük helyzetekben egy kézzel is, mert ügyesek vagyunk, tudunk alkalmazkodni, meg tudjuk csinálni, hogy senki se vegye észre, tudunk úgy helyezkedni, úgy részt venni, úgy beletenni a dolgokba magunkat, annyira belemenni a kapcsolatokba, hogy a béna kezem ne látszódjon. Oké? Észre sem veszik a többiek a gyüliben az indulatot bennem, de a feleségem tud róla, mert ott már nem tudom elrejteni. Senki nem tud a költési szokásról, de a férjem azt tudja, és lehet szétszed bennünket, amúgy. Tehát senki nem tud az étkezési zavarodról, nem látszik, némi tünet látszik. És Jézus azt mondja, azt a kezet add, ne a jó kezedet, a másikat. Én ott akarlak téged meggyógyítani. Ott. És a fickó ott áll középpen, és kinyújtja a kezét. És tényleg mindig azt szerettem volna, hogy előbb gyógyul, aztán kinyújtom. Oké, tehát ez annyira jó, de a hitparancs úgy szól, hogy amikor válaszolsz, akkor jön a helyreállás. Amikor válaszolsz, akkor fog jönni a helyreállás. És ezt mondja az 5. vers is. A beteg kinyújtotta a kezét, és azonnal meggyógyult. Jézus parancsolt, ő válaszolt, és azonnal meggyógyult. Úgyhogy miközben nyújtotta a kezét kifelé, erőt kapott rá. Abban a pillanatban erőt kapott rá. És Isten valakit ma nyújtani akar, gyerekek. Isten nyújtani akar téged. Nyújtani akarja a hitedet. Azt szeretné, hogy meglásd, hogy csak akkor történik meg a szabadulásod, az áttörésed, amikor kinyúlsz. Csak akkor történik meg, amikor te is beleteszed a te részedet is. És ez, hogy engedelmes vagy ennek a parancsnak, amit Jézus mondott. Amikor megteszed azt, amiről azt hitted, hogy te arra képtelen vagy. Akkor történik. Mikor kimelsz állni, és felvállalni annak a bolondságát, amilyen helyzetben vagy. Úgyhogy, ha gyógyulni akarsz ma, akkor csak nyújtsd ki magad. Nyújtsd ki azt a részed Istennek, amit eddig rejtegettél. Ami felől nem mertél eddig bízni Istenben. Csak nyújtsd ki neki. És amit válaszolsz, helyre lesz állítva. Mert Isten helyre akar állítani dolgokat az életedben. Ja. És azt látjuk a történetben, hogy olyan lett az egyik keze, mint a másik. Vagyis fogta a működésképtelen részét az életének, és az te életednek, ami egyébként hatása volt az összes többire, mert ha egy béna kezed van, az befolyásolja a munkádat, az életedet, bármit, amit csinálsz. Ez butaság azt gondolni, hogy nem befolyásol semmit. Nem befolyásol. De fogja, és Isten azt mondja, hogy nem, én nem részben akarlak helyre rakni, hanem teljesen. Teljesen. Úgyhogy nyújtsd ki magad hozzám. És hiszem azt, hogy Istennek egy helyreállító jelenléte van ma itt. Hogy helyre akar rakni bennünket. Helyre akar állítani bennünket. Nincsenek itt farizeusok, akik figyelnének minket. Nem kell ettől félni. Nem kell rejtegetned a hibáidat. Nem kell. Csak nyújtsd ki magad neki. És figyelj rám, hiába prédikálom ezt. Hiába prédikálom. Tehát teljes szívvel prédikáltam ezt az üzenetet. Ha te nem válaszolsz rá, nem lesz hatással az életedre. Nem lesz. Mert ez nem azról szól, hogy én szólok, és megtörténik a csoda a te életedben, hanem ezt Isten és te közötted történik. Én csak egy szócsöve vagyok Istennek. De a kapcsolódás az közted és Isten között történik. És ez a találkozás közted és Isten között fog történni. Úgyhogy csak nyújtsd ki magad. Nyújtsd ki magad. Ez az ige, ez meg fogja gyógyítani a kezed. Ha kinyújtod neki. Ja. Úgyhogy ne hagyd ki a holnapit se, mert innen fogjuk folytatni. Nagyon-nagyon izgalmas. És megyünk tovább ezzel a gondolattal. De amit szeretnék, hogy tegyetek a tábor ideje alatt, az az, hogy csinálj valamit, amit nem tudnál megtenni hit nélkül. Tűzz ki egy célt erre a hétre, hogy tegyél legalább egy dolgot a héten, amit eddig azt gondoltad, hogy nem tudsz megtenni. Vagy mindig lebeszélted magad. Lehet, hogy Isten fog beletenni egy ilyen helyzetbe, de lehet, hogy van a szíveden is olyasmi, amire azt gondolod, hogy nem tudod megtenni, de megteszed. Mert belelépsz most ebbe a hitbeli kalandba Istennel. Csinálj meg valamit, amit régóta halogatsz. Nem kell, hogy nagy dolog legyen. Nem kéri azt Isten, hogy építs egy hajót, vagy egy bárkát. Oké? Vagy szedd össze párosával az állatokat ebben a világegyetemben, nem? Egyszerűt kért. Ahogy ettől az embert is, hogy csak nyújtsd ki akarod. Egy egyszerű dolgot kér. Tehát lehet, hogy ez egy telefonhívás valaki felé, akivel helyre kell rakd a kapcsolatod. Egy bocsánat kérés. Vagy lehet, hogy csak annyi, hogy olvasod 5 percet reggelenként most a táborban a Bibliát, mert eddig valahogy nem volt időd rá. És most elkezded újra. Tehát egy apró hitbeli lépés, mikről azt hitted, hogy nem vagy képes rá, vagy nincs időd. És higgyétek el, ha ilyesmit csináltok, és tényleg most már ezzel befejezem, ha ilyesmit csináltok, egy ilyen apró lépést meg fogsz csinálni, akkor rá fogsz jönni, miután megcsináltad, hogy működik. Meg fogod tapasztalni, hogy képes vagy olyas valamire, amire nem voltál képes előtte. Ez nagyon egyszerű dolog, de meg fogod tapasztalni a működő hitet. Nem azt a hitet, amiről zenged ezer éve már, mióta hívő vagy, hanem a működő hitet. Isten nem azért adta a hitet, hogy folytasd a működési zavarodban. Oké? Úgyhogy álljunk föl most együtt. Jó? Álljunk föl, imádkozzunk, és aztán harangszóra megyünk Isten hírével. És csak, ha akarod fizikailag, ha akarod a szívedben, csak nyújtsd ki a kezed Isten felé. Nyújtsd ki, és imádkozzunk, hogy köszönjük, Urunk, köszönjük, Atyánk. Tényleg nem várunk a gyógyulásra, hogy válaszoljunk neked. Mi előbb akarunk válaszolni, mielőtt még meggyógyulnánk. És kihirdetjük, Urunk, ma azt, hogy ezen a héten a hitünk az működni fog. Hogy aktív hitünk lesz. Aktív hitünk lesz. És nem a végkifejlet alapján akarjuk megítélni, hogy van-e hitünk, vagy volt-e hitünk a héten, vagy nem volt. Mert teljesen mindegy, hogy mi a végkifejlet. Nekünk új kilátásaink vannakunk. És ezek a napok, amik előttünk állnak itt a táborban, ezek hittel teljesek lesznek, amik működnek. Úgyhogy Urunk, érintsd meg a kezünket, érintsd meg a szívünket, érintsd meg az elménket, változtass a szokásainkon, mert itt vagyunk a hit embereként, és már előre dicsérünk téged mindezekért. És tudjuk, hogy a te jelenlétedben nem történhet más, csak változás, Urunk. Köszönjük. Jézus nevében. Amen.